Első mondat tehát az, hogy beszivárgott már ez a korrupció az egyházba, hogy összekeverik a jót és a rosszat. És azt mondja, hogy miért van az, hogy ha valamiről úgy látjuk, hogy jó, akkor az feltétlenül azt gondoljuk, hogy az Istentől van.
And so we have, as you just saw on this video, come to the place that we believe good and God are synonymous.
És azt mondja, hogy ahogy a videón láttuk, hogy eljutott az egyház egy olyan pontra, ahol szinonímaként kezelik a jó és Isten fogalmát.
But can I say this? If good is so obvious, why does the book of Hebrews in chapter 5 tell us that we have to have discernment to
Azt mondja, hogy de hogyha a jó dolog annyira nyilvánvalóan egyértelmű, hogy mi a jó, akkor miért mondja a zsidókhoz írt levél azt, hogy meg kell tudnunk különböztetni a jót és a rosszat.
Why does King Solomon in the dawn of his reign cry out, God, give your servant an understanding heart?
Miért van az, hogy Salamon király az uralkodásának a hajnalán azért kiáltott Istenhez, hogy adj nekem egy olyan szívet,
that I might discern,
hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. Hogyha a jó annyira nyilvánvaló, akkor ő miért kiáltott föl ezért? Különösen egy olyan helyzetben, amikor Isten megjelent neki, és azt mondta, hogy azt kérsz tőlem, amit csak akarsz. Miért ezt választotta? Gondoljátok, hogy jó dolog megőrizni, megvédeni egy barátotok életét? Péter is ezt tette Jézussal,
and Jesus corrects him.
És Jézus korrigálta őt.
Hey Peter, you are seeing things merely from a human point of view, not from God's.
Hogy Péter, te teljesen emberi nézőpontból látod a dolgokat, nem pedig Isten nézőpontjából.
We would say it is a complete waste of money, a very bad thing to go out and spend $30,000 on an outfit.
Mi azt mondanánk, hogy teljesen felesleges és rossz dolog az, hogy 30 000 dolláros öltözéket vegyünk valakinek.
Yet Jesus has a woman who breaks open a $30,000 bottle of
És pedig Jézusnál volt egy nő, aki a 30 000 dollár értékű olajat tartalmazó alabástrom szelencét feltörte, és rátöltötte Jézusra, és Júdás pedig inzultálta őt, és azt mondta, hogy ez egy bolond, ostoba dolog volt, és még a többi tanítványt is magához csábította, és mind egyetértettek vele. Jézus pedig korrigálta őket, és azt mondta, hogy hagyjátok békén, miért kritizáljátok őt, hiszen ő jó dolgot cselekedett. Tehát Jézus itt azt mondja, hogy jó dolgot cselekedett ez az asszony. És azt mondja, hogy erről majd emlékezni fognak. Ha látjátok a gazdag ifjú történetét, ő odarohan Jézushoz, és azt kiáltja, hogy, jó tanító, mester, mit cselekedjek, hogy örök életem legyen.
Now before Jesus answers this all-important question of how to get saved, he first of all says, why do you call me good?
És mielőtt Jézus válaszolna erre a fontos kérdésre, hogy hogyan lehet üdvössége, először azt a kérdést teszi föl, hogy miért nevezel engem jónak?
Nobody's good, but
senki nem jó, csak Isten. Ez nem jelentette azt, hogy Jézus nem jó.
Ő
tökéletesen jó.
What Jesus is saying to this man is, you have a reference point for good, and God has a reference point. And the two aren't the same.
Jézus azt mondta, arra mutatott rá ennek az embernek, hogy neked van egy nézőpontod, és van egy Istennek is egy nézőpontja erről a dologról, és az a kettő, ez nem ugyanaz.
See, good is all about a reference point. You can have...
Tehát az, hogy mi a jó, ez nézőpont kérdése. Tehát van két család, ami teljesen azonos ingatlanokba költözik bele, mind a kettő három hálószobás, két fürdőszobás lakás, és az egyik család számára ez egy rossz mód, a másiknak meg jó, mert az egyik az egy hálószobás lakásból költözött oda. A másiknak pedig rossz életmód ez, rossz életkörülmények, mert ők egy 2 millió dolláros otthonból költöztek abba. Minden viszonyítás, nézőpont kérdése. És emlékszem, mikor Isten nagyon megragadta, valóban megragadta a figyelmem ezzel kapcsolatban, Svédországban voltam néhány évvel ezelőtt, és készültem egy szolgálatra 60 ezer ember előtt. 16 különböző nemzetből, Kelet-Európa, Közel-Kelet, és a hotel szobámban voltam, Stockholmban, és imádkoztam, és éppen egy szituációról gondolkodtam, és úgy ítéltem, hogy ez egy jó dolog. És a Szent Szellem abban a szobában ott, ahogy imádkoztam, korrigált engem, és azt mondta, hogy nem, fiam, ez nem jó dolog, és mutatott nekem igét. Hirtelen vitatkozni kezdtem az Úrral, és mondtam az Úrnak, hogy de Uram, hát ebből a helyzetből csak jó dolgok fognak származni. És azt mondta a Szent Szellem, és ez teljesen megváltoztatta az életemet, azt mondta, hogy fiam,
it wasn't the evil side of the tree of the knowledge of good and evil that Eve was attracted to.
A jó és a gonosz tudása fájának nem a rossz oldala ragadta meg és vonzotta Évát, hanem a jó oldal volt az. Mikor ő ezt mondta nekem, akkor oda lapoztam a Teremtés könyvéhez, ott feküdt a Bibliám a ágyamon. És mikor elolvastam az igéket,
that the tree was good and the word good jumped up off the page.
Ahogy úgy szólt, hogy az asszony látta, hogy jó a fa, akkor az a szó, hogy jó, az így leugrott a lapról.
That it was pleasant, that it was desirable to make her wise.
Hogy ez kellemes, hasznos, kívánatos a bölcsességért.
All of a sudden I realized there is a good that will actually lead us away from God.
Hirtelen rádöbbentem, hogy van egy olyan jó dolog, ami tulajdonképpen elvezet minket Istentől, eltávolít. És akkor ott a szobában én rájöttem arra, hogy az utolsó napokban miként fog majd megtörténni, hogyha lehet még a elhiteti, a sátán még a kiválasztottakat is.
You know, when Jesus is asked about the days just before he returns, he has a lot to say about it.
Mikor Jézus azokról a napokról beszél, amikor ő vissza fog térni, akkor nagyon sok mondani valója van.
And you know what he talks about more than anything else?
És tudjátok, miről beszél a legtöbbet? A megtévesztésről. Ezzel csak egy probléma van, a megtévesztés.
The person who is deceived believes with all their heart they're right when in reality they're wrong. That's it.
Az a személy, aki meg van téveszve, teljes szívével hiszi, hogy ő jó úton van, és mindenki más rossz úton.
And so Jesus actually in one chapter alone talks about deception 4 times, and he says.
Tehát Jézus egy fejezeten belül 4-szer beszél itt a megtévesztésről, és azt mondja, hogyha lehet, még a kiválasztottakat is elhitetik, annyira nagy lesz a hitetés. Pál is beszél erről. Péter is beszél róla. Júdás is beszél róla. Mindenki, aki az Új Testamentumot írta, beszél róla. És mi meg nem akarunk sokat beszélni róla. És érzékeltem, És rájöttem arra, hogy a kiválasztottak úgy lesznek elhitetve, hogy az ördög a gonoszságot keverni fogja a jó dolgokkal.
I realized in that hotel room that the Antichrist, the man of sin, is going to be a tremendously good man.
És akkor érzékeltem azt is, hogy az Antikrisztus, a bűn embere, ő egy nagyon jó ember lesz, de teljes mértékben lázadni fog Isten ellen. A példabeszédek 14, nem tudom mennyi, azt mondja, hogy, van egy út, ami jónak tűnik, jónak, hasznosnak, profitálónak tűnik, okosnak, bölcsnek, de a vége a halálra menő út. Én éveken át figyelmen kívül hagytam ezt az igét. Miért? Hát felúgy mondta, hát én keresztény vagyok. Én már az élet útján vagyok. De egy nap a Jeremiás könyvét olvastam, ahol Isten mondja, hogy az élet és a halál útja van előttetek. És hogy rájöttem, hogy Isten itt arról a bölcsességről beszél, ami által éljük az életünket.
Now if you look at Proverbs 14 verse 12, it makes a lot more sense. There is a way.
Hogyha megnézzük újra ezt a példabeszédekbeli igét, akkor hogy több értelmet nyerjünk ebből. Tehát azt mondja, hogy van egy út.
There is wisdom.
Van egy bölcsesség, ami jónak tűnik, hasznosnak. De aztán egy olyan útra, egy olyan helyre fog vinni ezt téged, ahol nem akarod magadat találni. Pál apostol, ő együtt élt a korintusi gyülekezettel, szerette nagyon ezeket az embereket. Tehát elképesztő, hogy ugye vannak ma pásztorok, ők tudom, hogy sokkal több időt töltenek a juhokkal, mint amennyit én. De hát általában egy héten egyszer-kétszer tudnak velük találkozni, de Pál együtt élt ezekkel az emberekkel, szerette őket. Ő szülte ezt a gyülekezetet. 3 évig volt velük, és mégis azt mondja, mégis azt mondja, hogy félek, hogy a ti tiszta gondolkodásotok, egyenes hozzáállásotok korrumpálódni fog, meg fog téveszteni, megromtatik a ti hozzáállásotok Isten felé. Pontosan most a, nem tudom, hogy van.
See, when you corrupt, that was something that was once good, but then becomes not good.
Amikor korrumpálódsz, amikor megrontatik benned valami, akkor az azt jelenti, hogy valami jó volt, de az rosszá válik.
That your pure and undivided devotion to Christ is going to be corrupted. Now look what he says, just as Eve was deceived by the cunning wily serpent.
És nézzük ezt az igét, hogy itt, az, itt amikor erről a megrontásról, megromlásról beszél, itt ezt a helyzetet a Évának a megcsalogtatásához hasonlítja. Arról kezd el beszélni Pál.
And notice he compares what can happen to them in deception with what happened with Eve. Now, can we?
Tehát összehasonlítja ezt a két szituációt, ahogy a korintusi gyülekezet megrontatik az Éva megcsalogtatásával. Tudnánk egy kicsit, beszélgessünk egy kicsit Éváról. Volt valaha, aki pletykált Éváról? Soha senki nem hazudott neki, soha nem bántalmazták, soha nem erőszakolta meg senki. A testvér nem ölték meg. Az apja nem beszélt vele keményen. Soha nem bántalmaztak, egy tökéletes atmoszférában élt, ahol folyamatos volt Isten jelenléte. Hogyan tudott mégis hozzáférkőzni az ellenség?
Because if he can do that with her in a perfect environment with the presence of God, how much easier is it today?
Mert ha ő vele egy tökéletes környezetben az ellenség ezt meg tudta tenni, akkor mennyivel könnyebb ez a mai közegben? Egy korrupt társadalomban? Az e világ fejedelmének a uralma, a sötétség fejedelme alatt. Nem gondoljátok, hogy figyelnünk kellene erre? És hát Pál is ezt a két helyzetet hasonlítja össze, hát beszélgessünk róla.
God creates man.
Itt Isten megteremti az embert.
And when he creates his man, he puts him in a garden that he planted. God did not create the garden, he planted it.
Tehát, és beteszi az embert egy kertbe, amit ő plántált. Isten nem teremtette a kertet, plántálta a kertet. Gyönyörű kerteket láttam Németországban, Angliában, Kanadában. Elképesztő kerteket, de nem is tudom elképzelni, milyen lehetett az Éden kertje. Tehát az is egy probléma, hogy amikor az emberek a kerten gondolkodnak, akkor két fára gondolnak, hogy összesen annyi volt ott. Tehát ez a parancsolat ezért nem annyira nyer értelmet számukra. Tehát figyeljük meg azt a parancsolatot, amit Isten ad Ádámnak, mikor behelyezi őt a kertbe. Azt mondja, hogy bátran ehetsz minden fáról. Figyeljétek meg, hogy ebben nyilvánult meg az ő jósága. De ebben a kertben nem csak két fa volt. A mezőgazdasági ilyen tudósok, tudományos szakemberek mondják, hogy ebben a kertben körülbelül 25 000 különböző termőfa volt. Tehát Isten azt mondta Ádámnak, hogy 24.999 fáról bátran ezért. Látjátok az ő jóságát? Hát látjátok, ma reggel felébredtél. Lélegzel? Iszol vizet? Van ennivaló? Rád sütött a nap? Van tető a fejed fölött? Tudjátok, hogy egész estig sorolhatnám, ha megnéznénk, hogy mit adott nekünk Isten. Tehát azt mondja, hogy mindegyik fáról bátran legyél, kivéve. És miért mondja ezt a kivételt? Miért ezt kivételt? Azért, mert nem akarja, hogy az emberek kötelezően legyenek vele kapcsolatban, hanem azt akar, hogy szabadon döntsenek, hogy válasszák azt, hogy kapcsolatban vannak vele. Tehát mondja, hogy erről a fáról, ami középen van, jó is a rossz tudásának a fája, erről ne egyél, mert amelyik napon meg eszel róla, meghalsz.
God brings all the animals. Now we think Adam and Eve are kind of clumsy. To be really honest with you, they're magnificently brilliant.
Tehát jönnek az állatok, aztán hát gondolhatjátok, hogy mennyire értelmes emberek voltak, ők egyszerűen brilliáns volt mind a két ember, Ádám és Éva is fantasztikusak voltak. Nem hiszem, hogy bárki közülünk 1,2 millió állatot meg tudna nevezni, és tudna emlékezni a nevükre a Google nélkül. Tehát mondhatjuk, hogy ezek brilliáns elmék voltak, ugye? Az elméjük minden képesség a működött, szenvedélyesek, tűzbe izzottak. És akkor Isten nem talál hozzáélő társat Ádámnak, és megteremti ugye Évát, és mikor... És mikor ő felébred, akkor mondja, hogy wow, man, vagyis wow, ember, és akkor ugye a wow, man, ha összeteszed, woman, ember. Ez egy poén volt. Tehát azt mondja, hogy a következő eset, tehát az, hogy ők társá lettek, és nem tudjuk, hogy hány év telik el, mennyi idő telik el, egy év, két év, hat év, vagy több év, nem lehet tudni ezt az időtartamot. De én teljes szívemmel hiszem egyébként, hogy az állatok a kertben azok tudtak beszélni, mert Éva nem kapott sokkot a kígyótól. Viszont Bálám, igen, ő már sokkot kapott.
So this serpent targets Eve, and there is a reason for it. And the first thing that the serpent says to this woman is.
Tehát a kígyó kiszemeli Évát, és az első dolog, ami történik.
This has God indeed said.
Azt mondja, tényleg azt mondta Isten.
You shall not eat from every tree. So what does he do?
Hogy egyetlen fáról sem ehettek. Tehát mit csinál?
He gets her eyes off the 2499.
Tehát leveszi a tekintetét arról a 24.999-ről, és egyetlen egy fára irányítja a tekintetét. És velünk is ezt akarja, hogy levegyük a tekintetünket mindenről, amit Isten adott nekünk. És hogy arra az egyre koncentráljunk, amiről úgy érezzük, hogy az vissza van tartva tőlünk.
Good preaching, amen.
Jó prédikáció, mondjatok ámen.
So step one in his strategy plan here is get Eve's attention away from the generous provision of God.
Tehát ez volt a stratégiája az ördögnek, hogy levegye Éva tekintetét Isten nagyvonalú ellátásáról.
So she being the smart woman that she is, brilliant woman that she looks back at him and says, hey.
De ő egy nagyon okos nő volt, és hát ugye visszanéz, és azt mondja, hé.
We can eat from the tree, but the tree that is in the midst of the garden, God has said, you shall eat it or touch it.
Tehát azt mondja Éva, hogy hát ehetünk a fákról, de arról az egy fáról, ami középen van, arról azt mondta Isten, hogy ne egyetek róla, és ne is érintsétek, mert akkor meghaltok.
Now, look at the words that I highlighted. God never said anything about not touching that tree.
Tehát én most rámutatok arra, hogy Isten soha nem mondott semmit arról, hogy nem lehet a fát megérinteni. És hiszem, hogy itt egy kulcs van elrejtve. Hiszek ebben.
What's happening here is she's got, in fact, I really believe this with all my heart. She's got communicated knowledge, not revelation knowledge.
Tehát teljes szívemmel hiszem, hogy a kulcs itt az, hogy Évának egy kommunikált informális tudása volt, és nem volt kijelentése.
See, there are two types of knowledge.
Kétféle tudás van, kijelentés vagy leleplezés,
and there is communicated,
és a kommunikált, tanult tudás.
I think the two are illustrated perfectly. If you look at the Gospels, Jesus has been with the disciples.
Tehát a kettő közti különbség tökéletesen van bemutatva az evangéliumokban, például amikor Jézus beszél, sétál a tanítványokkal, mondjuk másfél éve együtt vannak már. És akkor Jézus megkérdezi a fiúkat, a 12 tanítványt, hogy hé fiúk, kinek mondanak engem, az embernek fiát, az emberek?
And so immediately, you know, these guys are all trigger happy. They're ready fire aim guys, okay?
De tudjátok ezek a, és azonnal az összes, tudjátok, hogy nagyon szenvedélyes, nagy dumájú emberek voltak.
And Jesus picked them that way on purpose.
És hát szerintem Jézus így is válogatta ki őket, csak egy kis csinosításra volt szükségük. És tehát ők egy nagyon szenvedélyes, tüzes fickók voltak. Azonnal elkezdik mondani, amit a közösségi médiában aznap hallottak.
Oh man, my Twitter said you are a
Ó, a Twitteren azt olvastam, hogy te vagy Illés. Én a blogon azt olvastam, hogy Jeremiás vagy. Nem, 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 ez a proféta. Az a proféta. Tehát mindent előnek, amit hallottak a közösségi médiában. És Jézus engedi, hogy kimerítsenek minden egyes hallott dolgot, minden információt, és aztán végül megkérdezi, hogy és ti, kinek mondotok engem? És oka van annak, hogy miért azt az első kérdést tette, miért azt a kérdést tette föl először. Azt akarta, hogy kijöjjön belőlük minden tanult tudás. Mert hogyha azt kérdezte volna először, hogy ti kinek mondotok engem, akkor rögtön, Illés, Illés vagy.
If he would have said, who do you say that I am? They would have said Elijah. They would have started saying everything they read on social media.
Tehát azonnal azokat a válaszokat adták volna neki, amit olvastak, meg amit hallottak róla az emberektől.
So Jesus wants to make sure they understand. They just regurgitated everything everybody else said.
Tehát itt kijött belőlük minden, amit másoktól hallottak. És aztán a csontig lecsupaszítja őket Jézus. És aztán ott állnak mind, és csak néznek rá. Hirtelen nincs már egy szavuk sem. Kivéve egy fickó, Péter. Ő azonnal mondja, te vagy a Krisztus. Te vagy az Isten fia. És Jézus azonnal válaszol neki, hogy te boldog vagy, Péter, mert ezt nem emberek mondták el neked, hanem az én mennyei atyám, ő jelentette ki ezt neked. És azt mondja neki, hogy Péter, ezen a kijelentett tudáson fogom felépíteni az egyházat, és a megtévesztés nem fog ezen hatalmat venni. Tehát mi a kijelentett tudás? Amikor Isten benned belül valamit felrobbant. Tehát amikor tudod, tudod, és sokkal jobban tudod még annál is, hogy mi a neved. Akár a fejedet is levághatják, de ezt nem tudják elvenni tőled, ezt a kijelentett tudást. Hogyan történhet? Hogyan kaphatsz kijelentést? Például, amikor prédikál a pásztor, vagy olvasol egy felkent könyvet, vagy a reggeli áhítatba imádkozásba, vagy amíg vezetsz a forgalomban, vagy amíg a tusolóban vagy. Lehet, hogy csak egy kis hang, de hirtelen felrobban valami. Vagy egy álomban jön. De már akkor tudni fogod, mert Isten kijelentette neked. Tehát szerintem Péternél lehet, hogy így történt, hogy nézte Jézust, amit éppen meggyógyítja a sánta ember. És hirtelen rájött, hogy Istenem, hát azok a szavak, amiket a rabbi tanított, visszajönnek, hogy a messiás fogja elhordozni az erőtlenségünket, betegségeinket, és rájön, hogy ő a messiás. Nem csak egy nagy proféta, ő a messiás. De az is lehet, hogy ültek a tűznél egyik este, Jézus tanított, beszélt, és akkor Péternek egyszer csak leesett, és rájött, hogy ő az. ez az, ami lehorgonyoz minket. Erre fogja Jézus felépíteni az egyházat.
If you look a little bit later in their ministry, Jesus started preaching some things that were really strong. He said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have nothing to do with me. Now that's so strong to those Jewish guys.
Tehát ha kicsit később megnézitek, akkor Jézus ott már nagyon kemény dolgokról prédikál, arról, hogy ha nem isztátok a vérem, nem eszitek a testem, akkor semmi közöm hozzátok. Tehát ezek azért tényleg kemény beszédek voltak.
You know what the Bible said? The majority of his team. We're not talking multitudes, we're talking staff.
Tehát tudjátok, hogy mondja a Biblia, hogy a többsége ennek a tömegnek
walked away.
Elment.
Too hard. Walked away.
Ez kemény, mi? Elmentek.
Word that is used there means majority. So if he's got 30,
tehát itt a többség szó szerepel.
Staff members. That means 16 just left at least. And so they're gone. They leave. They said, we can't handle this anymore. So
tehát ez a többség, ez többé nem tudta kezelni azt, amit hal, nem tudták feldolgozni. És aztán oda néz a többi 12-re, hogy hát ti is el fogtok menni.
And the only one who can answer.
És az egyetlen, aki válaszolni tud, az Péter.
Because Peter goes, we know you're the Christ.
Hát Péter mondja, hogy hát tudjuk, hogy te vagy a Krisztus. Tudjuk, hogy az örök élet beszéde van nálad. Hát hova mehetnék? Bár igaz, hogy mi se szeretjük, amit beszélsz. De látjátok, hogy annak a kijelentett tudásnak a horgonya az őt megtartotta. Mert hát Jézust a megütközés kövének, a botránkozás kősziklájának nevezik. Húha!
So with Eve, God gave that command to Adam. I can tell you this right now, she probably never went to God and really found out what he was saying. See, Adam and Eve were walking through the garden one day.
Tehát itt arról beszélt, hogy tehát megkapta a parancsolatot Ádám, és hogy Éva lehet, hogy nem is igazán tudta, mi a bűn, és ő úgy gondolja, hogy hát egy nap így sétálgathattak ők ketten a kertbe. És ott mentek, és akkor Ádám egyszer csak odaszólt, hogy hé, bébi, na ez az a fa, ezt nehogy megérítsd, de Ádám tudta, hogy mi a bűn. Ádám tudta, mi a bűn. Mikor azt mondta, hogy ne érítsd meg azt a fát.
Okay, because it was revealed to him.
Mert hát neki ki volt jelentve.
And she probably never went to God to inquire. See,
és Éva viszont soha nem nyomozódott, nem tudakozta Istent ezzel kapcsolatban. Nézzétek meg a béreai keresztényeket, ők okosak voltak.
Because you know what they did? The Bible says this. The Bible says that the people of Berea were more open-minded than those of Thessalonica because they listened eagerly to Paul's message.
Azt mondja a béraiakról az ige, hogy ők sokkal nyitottabb szívűek voltak, mint a más gyülekezetben lévők, mert ők naponta tanulmányozták az igét. De miért? Mert a nyitott szívű emberek kijelentett tudásra vágynak. Értitek? Na, tehát hagyd mondjak itt egy példát a kommunikált informális tudásról. Halljátok, hogy valaki mondja, hogy a pénz minden gonosznak a gyökere.
Nem.
A pénz az nem minden gonosznak a gyökere. A pénz az csak egy eszköz.
A gun is a tool.
A fegyver is egy eszköz.
A gun in the hand of a guy like yesterday.
Hát például, mint a tegnap annak a férfinak a kezében szörnyű, szomorú esemény volt. Két ember lelőtt, két riportert. De ugyanezt egy rendőr kezébe is lehetett volna tenni, aki megment emberi életeket. Értitek, hogy ez csak egy eszköz. A pénz is egy eszköz. Oké.
person probably heard his pastor preaching out of 1 Timothy 6. The love of money is the root of all evil. They saw it.
Tehát lehet, hogy van egy személy, aki hallotta, hogy a pásztor prédikál, hogy azt az igét, hogy a pénz szerelme minden gonosznak a gyökere. És hát valójában nem kap kijelentést erről. Ezért mondom én az embereknek, ne írjatok le mindent, amit én mondok, hanem csak azt az egy, azt írd le, ami belül robban. Tehát amikor fölállok, és a Szent Szellem nincs ott, mikor imádkozz, nagyon nagy problémában vagyok. Tehát ha csak ilyen fejbeli tudásod van, informális tudásod, akkor az egész dolog egy újabb Éva szituációba torkolhat. Jó prédikáció. Tehát azt mondom, hogy írjátok föl azt, ami belül felrobban. Írjátok föl azt, ami belül felrobban, és később pedig imádkozzatok azzal kapcsolatban.
Because what we're looking for is revealed knowledge. God explodes it on the inside of you.
Tehát ami belül robban, ez a kijelentett tudás.
Why, as pastors, I would say, preach the same message 5 times all year long. You got 5 messages, preach the same message 5 all year long.
Tehát vannak pásztorok, lehet, hogy összesen 5 üzenete van, amit egész évben prédikál.
It's better that your people hear the same message all year long. Then they hear you preach what somebody else said.
És ez sokkal jobb, hogy lehet, hogy azok az emberek, akik hallgatnak, egész évben ugyanazt az 5 üzenetet hallgatják, de mégis sokkal jobb, mint hogyha azt hallgatnák, hogy valaki másnak az üzenetét prédikálod.
Oké?
Értitek?
Money is not the root of all evil, the love of it is.
Tehát nem a pénz minden rossznak a gyökere, hanem a pénz szerelme. Értitek? Tehát itt jön a kettes lépés Évával kapcsolatban, hogy Éva válaszol a kígyónak, és aztán jön a következő lépés, hogy mit mond a kígyó. Tehát ő tagadni fogja az Isten beszédét. Nem fogtok meghalni.
See, how many times, let me give you an example of this. How many times you have two young people, they're both Christians, they love each other, they know
hát, mondok egy példát. Hány ilyen eset van? Van két fiatal ember, egy nő, egy férfi, keresztények, szerelmesek egymásban. És tudjátok, van két különböző lakásuk, bérlik, mind a ketten bérelnek egy lakást, és hát a városban nagyon magasak a bérleti díjak, különböző két gázszámlájuk van, két villanyszámla, és hát mondják, hogy hát úgyis össze fogunk házasodni, hát költözzünk össze, és akkor már csak egy villanyszámlát kell fizetni, meg egy gázszámlát, és akkor esetleg többet is adakozhatnánk az egyházba. Tehát teljesen figyelmen kívül hagyják azt, ami az igében van, hogy őrizkedjetek a gonosznak minden megnyilvánulásától. Azt is figyelmen kívül hagyják, hogy semmilyen esetre ne neveztessék közöttetek paráznaság. Azt is figyelmen kívül hagyják, hogy a házasság tisztességes, a szeplőtelen házasság, és a paráznákat, házasság körülket Isten pedig megítéli. És hát ugye ott van ez, hogy valami jónak tűnik számukra, úgy gondolják, hogy valami előnyös, hasznos lesz, jónak tűnik.
Now, once he negates the word, he moves into the dagger. This is the dagger.
Tehát azzal, hogy az ördög tagadja az igét, már be is hozta a tőrt, tehát ez a tőr.
Because then he immediately says, for God knows.
Mert azonnal azt mondja utána, hogy mert tudja az Isten. Tehát tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy Isten tud valamit, amit te nem. És magyarán szólva, ő valamit elrejtett előled. Tehát azt mondja a sátán, hogy nem fogtok meghalni, tudja Isten, ránéz a fára, ez jó, nem rossz, jó. Tehát nem a rockkoncertek és nem a szexorgiák lesznek azok, amik félre fogják vinni a keresztényeket. Hanem azok a dolgok, amik jónak tűnnek, kellemesnek tűnnek. És azt mondja, hogy igen, Isten tud valamit, amit elrejt előled. És azt mondja, Éva ránéz a fára, hú, hát van ott valami jó, amit Isten eltitkol a férjem elől és előlem. Ő visszatartja. És itt már el is ferdítette Isten karakterét Éva szemei előtt. Hát ugye egy olyan személynek tünteti föl, aki visszatart dolgokat, elvesz, nem pedig ad. És ebben a pillanatban, hogy a karakterét Istennek elferdítette, Éva szíve már is fordul.
See, this is why David says, justice and righteousness are the foundation of your throne.
Tehát ezért mondja Dávid, hogy az igazság és a jogosság az alapja a te királyi székednek. Mert hát ő egy király volt, és minden királynak a fedhetetlenség emberének kell lennie. És amikor a sátán kicsavarja Isten integritását, Isten karakterét, akkor már el is fordította az ember. És a többi lépés így már könnyű. És ő felajánlja neked azt a jót, ami vissza lett tartva tőle.
See, this is why James comes along in the New Testament. I love this verse of scripture. And James said,
ezért mondja Jakab az Új Testamentumban, nagyon szeretem ezt az igét. Ne tévedjetek, atyám fiai. Látjátok? Úgy látjátok ezt, mint egy parancsolat? Én úgy látom ezt, mint egy ígéret. Attól függ, hogy nézed. Én szerintem itt Jakab arról beszél, hogy élhetünk olyan életet, amikor teljesen meg vagyunk óvva a megcsalattatástól, hogyha ezt az egy tényt figyelmembe vesszük, és a szívünkbe rejtjük. Hogy minden jó ajándék és tökéletes adomány Istentől száll alá, a világosságok atyától, akinél nincs változás vagy változás árnyéka. Tehát alapvetően mit mond itt Jakab? Hogy semmi jó nem nincsen számodra, ami Istenen kívül van.
I don't care how good it looks.
Nem érdekel, mennyire jónak tűnik, mennyire hasznos, mennyire csinos, hogy mit gondolsz, hogy majd mennyire felépít téged, meg segíteni fog neked. Ha ellenkezik Isten igéjével, akkor végül oda fog vezetni téged, ahol nem akarod találni magadat majd. Te pontosan ezt mondja. Hogyha bármi olyat elfogadsz, ami Istenen kívül van, akkor megcsalattatás alá kerülsz. Tehát ő azt akarja, hogy teljesen szilárdak, erősek legyünk. Semmi jó nincs számomra Istenen kívül.
Good preaching, John. Amen. Thank you. So what is a reference point? What's the reference point?
Tehát mi a mi viszonyítási pontunk?
Paul tells us in 2 Timothy 3:16, he says, all scripture. Everybody say all scripture.
Tehát Pál elmondja a 2 Timóteusban, hogy minden írás Istentől ihletett, és hasznos arra, hogy megtanítsa nekünk az igazságot, és segít abban, hogy felismerjük, hogy mi a rossz az életünkben, korrigál minket, hogyha rosszul, ha rossz úton járunk, és megtanítja a jót. Na, figyeljetek, az emberek nem szeretik a korrekciót, én meg nagyon szeretem, de miért? Miért? Na, hagyj adjak egy példát. Ha én azt gondolom, hogy én egy nem tudom hányas úton éppen St. Louisba tartok, de egy másik úton éppen Wichita felé megyek, akkor már nagyon ideges leszek, ha látok olyan jeleket, amik mutatják, hogy éppen megérkeztem Wichitába. És hát nagyon boldog vagyok, mikor Siri, ez a GPS hang, mondja nekem, hogy csinálj egy U-fordulást, és menj vissza a 70-es útra. Tehát megmentett engem 5-6 óra, vagy 4-5 óra felesleges vezetéstől. Tehát a korrekció nagyon hasznos, pozitív, és vissza rossz útról a jó útra, vagy a jó úton tart.
So you know, if we're spending time in the Bible, we're spending more time reading social media.
Hát, itt arról beszél, hogy minden írás Istentől ihletett, és tudjátok, hát tölthetünk időt, vagy a Bibliával töltünk sok időt, vagy a közösségi média tanulmányozásával. Hát, ki hogy akarja.
Okay. The message was written, the book was edited, and the book was already printed. So this message is not just about this, but this is a classic example. June 25th.
Tehát itt elmondja azt, hogy megírta a könyvét, és ez 2015 júniusi ez a prédikáció, és ott Amerikában a legfelsőbb bíróság, vagy alkotmánybíróság hozott egy határozatot. Hát nem rázott, vagy nem lepett meg engem. Itt valószínű, hogy a homoszexuálisok házasságkötéséről van szó, de ezt nem mondja itt ki, de erre gondol.
Why? Because the world is alienated from the life of God. Their understanding is darkened. So I know.
Tehát tudom, hogy a világ sötétségbe járt, tehát nem lepődtem meg.
Didn't shock me.
Nem.
This is what shocked me. I put two statements.
Tehát ami megrázott engem az, hogy két állítást kitettem a Twitterre.
Probably I think it was close to a million responses.
És 4 millióan nézték meg, és kb. 1 millióan válaszoltak. Az összes keresztény, tehát ezek válaszoltak, ezek tapsoltak. Annyira örültek annak, ami történt ezen a törvény meghozásával, vagy szabály elfogadásának, annyira örültek. Hát én mondtam, hogy Istenem.
They're judging this to be good.
Ők úgy ítélték, hogy ez jó. És akkor azt mondták, hogy hát szeretni kell egymást. Nem, szeresd azt az egyet, aki az összes vérét kifolyatta érted.
You cannot believe how many responses I had.
El se tudjátok képzelni, mennyi választ kaptam.
Not just the world's calling good evil.
Hát nem csak a világ nevezi a gonoszt jónak, a keresztények is. és fordítva is, a gonosz, a jót meg gonosznak, a gonoszt jónak.
My wife and I both got attacked.
A feleségemet engem is megtámadtak azért, mert mi felszólaltunk. Hát nem a kormány ellen szólaltunk föl, na jó, hát mondtunk az én dolgokat. Hát az igazságot mondtuk. És hát ha a vonat elé állsz, akkor tudod. Mi most is szeretetre vagyunk, de az emberek, el se tudjátok képzelni, mennyire mérgesek, dühösek voltak.
Okay, let's negate that part of the word and let's talk about the poor and make us feel better.
Make sense?
The Encyclopedia of Biblical Words says about the Hebrew word for good is the Hebrew word tov.
Tehát itt arról beszél, hogy a nem tudom milyen enciklopédia, a bibliai kifejezések enciklopédiája a jóval kapcsolatban tartalmaz egy meghatározást ezzel a fogalommal kapcsolatban.
Only because God has shared his evaluation. See, he's got a reference point.
Tehát itt a viszonyítási pont, hogy csak azért, mivel Isten megosztotta az ő nézőpontját, értékelési pontját a jóval kapcsolatban, tehát megosztotta velünk az ő nézőpontját, ezért csak azok, akik ezt elfogadják, tudnak meggyőződést nyerni arról, hogy mi az igazán helyes, mi az igazán jó. Tehát értitek, hogy bármi, amiről Isten azt mondja nektek, hogy jó számotokra, az jó lesz számotokra. Ha először negatívnak tűnik is, akkor is jó lesz számotokra. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy másként lenne jó. De az ige, az írás, ami viszonyítási pontunk. Nem a közösségi média. Beszélgessünk egy kicsit az igéről. Ezt a részt áttekerném. Itt arról beszél, hogy hogyan, hány könyvből áll a Biblia, hogy mennyire hiteles, és arról beszél, hogy tényleg Isten által van egybeszerkesztve, megírva, és egy tudósról beszél, Peter Stonerről, aki 600 tanítványával valószínűség elméleteket végzett, és rengeteg ilyen tudományos kutatás alapján kimutatták, hogy nincsen, nem lett volna emberileg esély arra, hogy valaki egy személyben mind a 300 proféciát betöltse. Ezt áttekerem.
At any point you can say stop, the chance of picking out that one mark. This is why we are told by the writer of Hebrews. We must look at this. We must listen.
Tehát itt folytatja, ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy figyelnünk kell nagyon figyelmesen, óvatosan a hallottakra, hogy ne sodortassunk el. És ezt keresztényekhez írták. Tehát itt, ha ezt elmondom nektek, hogy mikor gyerek voltam, én a Michigan tónál nőttem fel. Nagyon szerettem horgászni. És akkor mentem, volt egy kis horgonyom, beültem a hajóba, vagy csónakba. És akkor egyszer úgy volt, hogy nem dobtam ki a horgonyt, és már vagy 30 perce horgáztam, és egyszer csak, amikor fölnéztem, már nem is láttam a partot sehol. Mert elsodródtam. Mert az elsodródás soha nem tudatosan történik.
I've had three leaders
Van három vezető, akikkel beszélgettem a könyvemről, és ők azt mondták nekem, hogy John, ez a könyv a legfontosabb üzenetet tartalmazza, amit Isten ma neked adott az egyház számára. És hát én imádkoztam, és kerestem az Urat, és kérdeztem, hogy Uram, de most akkor mi van ezzel a könyvvel? Mit akarsz mondani? Nagyon, nagyon tisztán szólt az Úr hozzám. Azt mondta, hogy ez egy kalibrációs könyv, hitelesítő könyv. Kalibráció. Hát akkor az ilyen műszaki dolgokhoz kell visszamennem. Tehát a leggyakoribb helyek, tehát ahol ezt a szót, hogy kalibráció, leggyakrabban használják hétköznapi értelemben, ez az ilyen vegyi üzemek, ahol ilyen gázkészülékeket ellenőrző kis, mi ez az a gázdetektor, vagy mi működik.
Now, every chemical factory has to have a bunch of gas detectors, right?
Tehát minden vegyi üzembe kell, hogy legyen ilyen gázmérő készülék.
Because a little bit of toxicity in the air in a chemical plant.
Mert egy egész kis mennyiségű méreg is a levegőben, tehát szennyezettség a levegőben az emberek életét veszélyeztetheti, vagy megölheti őket. És hát oda mentem a Honeywell-nek a honlapjára, ők gyártják a legtöbb ilyen gázdetektor, ilyen készüléket, amit a vegyi üzemek alkalmaznak. És megnéztem a weboldalukon, hogy hogyan hitelesítik ezeket a gázmérő készülékeket. És tudjátok, hogy mennyire megdöbbentem? Ezeket a készülékeket minden nap hitelesíteni kell. Értitek? Minden nap. Tudjátok miért? Mert a atmoszféra, a légkör a vegyi üzemben befolyásolhatja, megronthatja ezt a gázmérő készüléket.
You know how they calibrate it?
És tudjátok, hogy hitelesítik a készülékeket?
And bring them into a clean air room.
Egy tiszta szobába viszik őket.
And zero out the machine. So when they put it back out into the chemical plant, they know it's giving them an accurate reading.
És akkor teljesen lenullázzák ott abban a tiszta levegőben őket, és mikor visszaviszik megint a vegyi üzembe, akkor tudják, hogy megint egy teljesen pontos, hiteles adatot fog adni nekik. Hitelesen fog mérni. A szívetek a ti érzékelőtök. És egy korrupt társadalomban élünk. És hát be kell mennünk a tiszta levegőjű szobába, Isten jelenlétébe, Isten igényéhez. És hát tisztítanunk kell a szívünket, hogy amikor bemegyünk a korrupt világba nap, mint nap, akkor ne ahhoz igazodjunk, ne igazodjunk a világhoz, hanem elváltozzunk, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy mi az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. Hát még csak most tudtam kinyitni a könyvet, még csak az első fejezet van itt. Tehát mi történik ma, emberek? Annyira sok minden van ebben a könyvben, és hát, de van még, amit szeretnék most elmondani nektek. Nagyon fontos.
Is that we are coming up with teachings that are good. And we're finding these teachings in the Bible. But we're not preaching the whole counsel of God.
Tehát itt elkezd arról beszélni, hogy tanításokat hallgatunk, és azt mondja, hogy hát ezeket a tanításokat a Biblia tartalmazza, és hát Pál, ő vajon Istennek a teljes tanácsát hirdette?
See, Paul made the statement.
Ő tett egy kijelentést, Pál.
He said, I'm innocent of the blood of all men.
Én ártatlan vagyok minden ember vérétől. Mert nem voltam rest, hogy hirdessem nektek Istennek teljes akaratát, teljes tanácsát.
What is going to get us in trouble?
Mi az, ami bajba sodorhat minket?
It's not what we're saying, it's what we're not saying.
Tehát nem az, amit elmondtak nekünk, hanem az, amit nem mondtak el.
And I wish I had another hour.
Ó, bárcsak lenne még egy órám.
You know, let me just say this. I'm in Puerto Rico earlier this year, and I was reading, you know, the Book of Hebrews and the Book of Psalms.
Tehát itt szeretné elmondani, hogy Puerto Ricóban volt és olvasta a zsidókhoz írt levelet, meg még a nem tudom melyiket, és azon gondolkodott aznap, és nagyon tisztán szólt az Úr hozzá, hogy olvassa a jelenések könyvét. Tehát elkezdte olvasni, és aztán valamiért félbe hagyta, és haza is utazott, és két hét múlva a Szent Szellem, mikor már otthon volt, szólt hozzá újra. És szólt, hogy fiam, olvasd a jelenések könyvét.
Óha.
Aha, igen, két hete elkezdtem olvasni. Na, akkor jövök a harmadik fejezethez, oké.
Look at chapter 3. Jesus, now these words are read. Which means Jesus is speaking.
Tehát azt mondja, hogy Jézus mondja itt ezeket a szavakat.
Jesus says, write this letter to the angel, which means pastor of the church in Sardis. Now, first of all, this is a historic church. But the fact that it is in scripture means it has prophetic application.
Tehát itt arról beszél, hogy ez egy akkori gyülekezet volt, akinek szól ez a üzenet, de mégis ez egy prófétai üzenet, és ez alkalmazható a mai napokban is. Tehát, hogyha csak annak a gyülekezetnek szólt volna ez az üzenet akkor, akkor Isten nem tette volna bele ezt a Bibliába. De mivel beletette, ezért ez mai napon is alkalmazható számukra. Ez prófétai. Tehát mondta a Szent Szellem, hogy olvassa. Tehát itt mondja Jézus, hogy tudok minden dolgot, amiket cselekszel, nem azt mondja, hogy amit hiszel. És hát, hogy jó híred van,
for being alive, look what Jesus says, and these words are read, I'm making sure. He says, but you're dead.
Tehát, hogy olyan híred van, hogy élsz, de valójában halott vagy.
Wait a minute, what gives a church a reputation for being alive?
Na figyeljünk csak, mi az, amiről egy gyülekezettel kapcsolatban úgy gondoljátok, hogy ez egy élő gyülekezet?
Exciting.
Izgalmas. Növekszik. Jó az atmoszféra.
People are connecting.
Az emberek kapcsolódnak.
Its ministry outreaches are increasing.
A szolgálat eléri, növekszik, elér embereket.
Resources are increasing.
A bevételi forrásai növekednek. Lehetek őszinte?
Look at a church 600 years old and still has 100 people attending it and they play dead music.
Hát, hogyha van egy 600 éves gyülekezet, ahova százal járnak, és a halott zenét játszanak, akkor arra azt mondjátok, hogy ó, hogy ez nagyon jó. De azt mondja Jézus, hogy mégis halott vagy.
What does dead speak of? You know, you'll see dead used by Jesus when he says,
Tehát itt a halott, ez azt jelenti, vagy ott köszön vissza, vagy ott található még a Bibliában ez a szó, mikor Jézus azt mondja a tékozló fiúról, amikor visszajön, hogy ő halott volt, de már él, feltámadt. Mikor visszatér. Vagy Sára méhére használja ezt a szót a Biblia. Vagy hogy Ábrahám nem figyelt az ő elhalt testére, és Sárának elhalt méhére. Tehát ez azt jelenti a halott, hogy nem tud produkálni semmit már. Tehát itt Jézus azt mondja, hogy hát tudom, hogy úgy tekintenek rá, hogy te élsz, hát növekszik a létszám, jó az atmoszféra, de mégis az emberekben nem tükröződik Krisztus. Hát, tudjátok, hogy William Booth, az üdvhadsereg alapítója, mit mondott, mielőtt meghalt? Tehát amikor meghalt, azt mondta, hogy elmondta, hogy mik a legnagyobb félelmei, hogy majd 100 év múlva mik fognak történni. Hogy majd bocsánat, megbocsátás, bűnbocsánat lesz megtérés nélkül. Hogy megmenekülés lesz, helyreállás nélkül, és lesz mennyország, de pokolnál. Én szerintem ő proféta volt. Tehát mit mond itt Jézus ennek a gyülekezetnek? Keljetek fel, ébredjetek fel. Tehát ezt a szót Pál ott használja, hogy ébredjetek fel a megigazultságra, igazságosságra, és fejezzétek, hagyjátok abba a bűnt, a bűnös életet.
So in other words, this word is used in the New Testament when wake up is being used is like Christians have gotten into a habitual pattern of sin and then the apostle or Jesus says wake up.
Tehát itt ott használják ezt a kifejezést, ahol a keresztények belekerülnek egy bűnös életmódba, és ott szólnak nekik, hogy ébredjetek fel.
Are you saying this?
Értitek?
Amen. Jesus said wake up, strengthen what little remains for even what is left is almost dead.
Tehát mondja Jézus, hogy ébredjetek fel, mert akik, ezt itt nem tudom, ott, hogy folytatódik az ige, na mindegy.
I find that your action, everybody say action. Doesn't say I find that your beliefs.
Tehát itt mondja, hogy a te cselekedeteidet, nem pedig a te hitedet, csak a cselekedetekről beszél. Az én Istenemnek az elvárásai vannak itt. És hát ezt már azután mondta, miután feltámadt a halálból.
So, look what he says. He says, go back to what you heard and believe it first.
Azt mondja, hogy térj vissza oda, ahogy először vetted, ahogy először hallottad, és higgyél abban. Ragaszkodj ahhoz erősen. Tehát volt valami, amiben először hittünk, és attól eltévejettünk, elcsúsztunk attól. Mi ez? Tehát azt mondja, hogy vannak Szárdiszban olyanok, akik nem fertőztették meg a ruhájukat gonosszal. Tehát itt mindig az öltözékekre gondol, amikor kijöttek Egyiptomból Izrael gyermekei, akkor Mózes azt mondta nekik, hogy mielőtt Isten jelenlétébe jöttök, mossátok meg, tisztítsátok meg a ruháitokat, mert még rajtatok van Egyiptomnak a szennye, de ha azt lemossátok, akkor beléphettek Isten jelenlétébe. Mert Isten egy valódi kapcsolatot akar velünk, nem pedig olyat, ahol használjuk egymást. Ő nem akar téged használni, és ő se szeretné, ha te használnád őt.
world seeks for the lust of the flesh, gratification of the eyes, the indulgence of the flesh, and status and reputation.
Tehát a világ az a szemek kívánsága, a test kérkedése, mindenről szól. Tehát a ruha, az öltözéke, stb. Tehát minden ilyen önző motivációból van. Tehát Istenben ez nincs benne, ő önzetlen, és azt mondja, hogy én önzetlen vagyok veled, és te is legyél az én velem. Én teljesen magamnak szeretnélek téged.
This is why Paul comes along and says, let us cleanse ourselves. Notice he doesn't say the blood of Jesus is going to cleanse us, because he's not talking about justification, he's talking about sanctification.
Tehát ezért mondja Pál, hogy tisztítsuk meg magunkat, és itt nem a vérrel való megtisztításról beszél, ami a megigazultság, hanem a megszentelődésről, hogy beléphessünk Isten jelenlétébe, értitek? Tehát, hogy a teljes szentségbe járjunk. Tehát ez az, ami manapság nagyon megrémít embereket. És én elmondom nektek, hogy értem, hogy miért. Gondolkodjunk egy kicsit, itt álljunk meg. Tehát egy jellemzője van annak az egyháznak, amiért Jézus visszajön. Szent egyház, tiszt, szeplő és sömör nélkül. Nem egy nagy, nem tudom milyen vezetővel bíró gyülekezetért jön vissza, vagy egy közösségi gyülekezet, nem egy hittelteli gyülekezet, bár igaz, hogy keresni fogja a hitet, mikor visszajön. Nem is egy szeretett gyülekezetért jön vissza. Hanem a legfőbb jellemzője ennek a gyülekezetnek a szentség. Tehát a szentségnek óriási jelentősége van, és minket pedig rengeteg aljas szellemű gonosz pásztor nevelt fel, vagy prédikátor.
Okay.
Akiknek még prédikálni se lett volna szabad, be kellett volna zárni őket, mert nem is szeretik az embereket. Minek szolgál az, aki nem szereti az embereket? Ó, Istenem! Ők megverték az embereket, mert nem szeretik az embereket. És akkor mondják, hogy hát ez van az igébe. És ilyen klubokat csináltak, hogy hát ez van az igébe, és akkor így és így kell viselkedned, és akkor beléphetsz a klubomba. De a szentség az nem a klubot jelenti, hanem a jelenlétet, Isten jelenlétét az életedben. Velem vagytok? Tehát a szentség azt jelenti, hogy elkülönítve vagy Isten számára, teljesen az övé vagy. Tehát van itt egy probléma, ez történik most, manapság. Értem, megértettem, hogy mivel ilyen aljas szellemű prédikátorok voltak, akikkel tanításaink felnőttünk, akkor mi a tendencia egy embernél, hogy hogy viselkedik ilyenkor? Átmegy a másik oldalra. Tehát ha a macskára ráfröccsen a forró víz, utána a hideg víztől is félni fog. És ahogy megemlíted a szentséget, az emberek ordítanak, hogy ez a legalizm, az nem tudom pontosan mit, tehát hogy szabad vagyok.
Don't put that back on me.
Hogy hagyjál békén, én már ne tegyél rám semmit, én szabad vagyok. Oké, várjunk egy percet. Azért beszéljünk róla.
So what they did is a lot of teachers have lumped holiness into one pot and say, we got saved, we're holy, and that's as holy as we're ever going to be, and that's it.
Hát sok prédikátor úgy tanítja, hogy meg vagyunk menekülve, üdvösségünk van, és ennyi a szentség. De nem érzékelik, hogy hát két aspektusa van a szentségnek, amiről az Új Testamentum beszél, és a kettőt nem teheted egybe. Az első a pozicionális, az a megigazultságból fakadó, Efézus 1:4. Kiválasztott minket a világ megalapítása előtt Krisztusban, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Tehát onnan, abban a pillanatban, hogy üdvösséget nyersz, meg vagy szentelődve, és Krisztusban vagy. Isten azt mondja rád, hogy szent vagy. Ennél szentem már nem is lehetnél. De ez a pozicionális szentség. Úgy tudom ezt illusztrálni, hogy 33 éve elvettem feleségül Lisa Vivirt. Feleségem lett azon a napon. Nem jobban a feleségem ma, ugyanannyira a feleségem, mint akkor. És hát még 33 év múlva is ugyanúgy a feleségem lesz. Ez a pozíció. De hát mielőtt összeházasodtunk, azért én randiztam lányokkal, elkértem a számukat, randiztam velük. De miután összeházasodtunk, befejeztem, hogy telefonszámot kérjek a lányoktól, nem flörtöltem már velük, és nem randiztam velük többet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden nő személytől eltávolodtam. Nem, hát tegnap is együtt ebédeltem valakivel. Vagy mellettem ült a repülőgépen. De megvan a megfelelő viselkedésem ma már a nőkkel. Megfelelő viselkedek
velük.
Ami hűen tükrözi, hogy én a Liza férje vagyok.
Does this make sense? Okay, so listen to Hebrews. Okay, so wait a minute. Let me talk about the other holiness, the other aspect.
Tehát itt még a másik szentségről szeretne beszélni. A viselkedésből, tehát arról a szentségről, amit a viselkedés tükröz.
Live as children of obedience to God and do not conform yourselves to the evil desires that governed you in your former ignorance.
Tehát legyetek engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat az előbbi kívánságaitokhoz, amiket voltak bennetek. Amikor még nem tudtátok Isten akaratát. Tehát amint elhívott itt, amint szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek egész életetekben. Ez az életstílust jelenti. A magatartás. Tehát a pozíciódat nem tudod megváltoztatni. Tehát ha az a feladatunk, vagy felelősségünk, hogy olyan életmódot éljünk, ami egyezik a pozíciónkkal.
For us to say, I'm saved by grace and keep living in sin would be no different than is me as a husband.
Ha valaki azt mondja, hogy én megmenekültem a kegyelem által, de továbbra is bűnben élek, az semmiben nem különbözik attól, mintha én azt mondanám Lizának, hogy én a férjed vagyok, és van erről papírunk, de hát attól még más lányokkal is együtt vagyok. De hát, hogyha ez így van, akkor mi az, ami nem lesz meg nekem? A bensőséges intim kapcsolat. Ezért mondja a Biblia, hogy üldözzétek a szentséget. Tehát, hogy rohanjatok utána egy, nem is tudom pontosan, itt mit mond, hogy egy ilyen erős intenzitással, igen, hogy megragadjátok.
Without which no man will see the Lord. Now, can I say something? I'm going to close it with this. Now listen. Everybody's going to see God. Everybody's going to see God.
Tehát itt most bezárom, és még azt szeretném mondani, hogy mindenki látni fogja Istent. Mindenki.
What are you talking about? Let me put it to you like this. As an American citizen for the last 56 years of my life, I've been under 10 presidents.
Tehát csak itt egy példát mondok az elmúlt, nem tudom hány évben, tizenvalahány elnök regnált, amióta én így visszaemlékszem. Egyiket se láttam, nem találkoztam velük. Nem voltam a jelenlétükben soha.
Now their rulership, their decisions have affected my life.
Az ő uralkodásuk döntéseik azok hatással voltak az én életemre, de soha nem találkoztam velük. Voltak, akik volt, találkoztak velük, amerikai állampolgárok. Vannak keresztények, tehát a keresztények azok Jézusnak az uralma alatt vannak, és az ő döntései befolyással vannak az életükre, de nincsenek Isten jelenlétében.
Do you know what keeps me? Do you know what really keeps me from committing adultery? I mean, number one, what keeps me from committing adultery against my fear is my fear of God. But number two.
Tehát azt mondja, hogy tudjátok, mi az elsődleges ok, amiért nem követek el házasságtörést. Tehát az elsődleges az Isten félelem, de a másikok. Tudják? Nem akarom elveszíteni azt a fantasztikus lehetőséget, hogy ezt a csodálatos nőt megismerjem. Nem akarom az intimitást, a bensőséges közösséget elveszíteni. Tehát a szentség az nem egy klub, hanem az azt jelenti, hogy én egy bensőséges kapcsolatot akarok Istennek.
So to be honest with you, it's exciting. If you look at Jesus,
ez nagyon izgalmas. Tehát nézitek a Jézust, ahogy a János 14-ben beszél.
In John 14:21.
A 14:21-ben. Az a személy, aki ismeri és megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem igazából.
I too will love him, and I will show, reveal, manifest myself to him.
Én is szeretni fogom őt, és folyamatosan kijelentem magam neki, leleplezem magam előtte. Tehát hagyom, hogy tisztán lásson engem.
How bad do you want intimacy with him? Will determine the level.
Tehát amennyire vársz arra, hogy bensőséges kapcsolatod legyen vele, annyira fogod üldözni a szentséget. Tehát itt a jó hír, hogy Isten megadta nekünk azt a felhatalmazást, ez a kegyelem, ami képessé tesz minket arra, hogy szentségben éljünk.
So God just gave us the whole package.
Tehát a teljes csomagot megkaptuk.
Are you with me?
Velem vagytok?
So, what's happened is we've substituted atmosphere many in the church in America for presence.
Hát Amerikában az történik, hogy legtöbbször egy ilyen atmoszférával helyettesítik az Istennek a jelenlétét.
And so what happens is we think we gotta have good atmosphere, but yet we're missing the presence that changes us because.
Azt mondja, hogy hát úgy gondolkoznak, hogy hát legyen egy jó légkör, de közben elmulasztják Istennek a valóságos jelenlétét. És hát azt mondja, hogy hát ha figyelünk egy keresztényt, aki mondjuk 7 éve azt mondjuk, hogy megtért, és nem változott egyáltalán a 7 év alatt, azt tudjátok, hogy miért van? Azért, mert nem látja Isten. Mert az ige azt mondja, hogy aki szemléli az ő arcát, az elváltozik dicsőségről dicsőségre. Tehát te mindig változol, amikor valakinek a jelenlétében vagy. Tehát nézzétek Dávidot, akihez oda mentek ezek a nyomorult fickók, akik adósságban voltak, mert ő egy nagy jellem volt. Ők annak a generációnak a legnagyobb emberei lettek. Mert ők ezzel az, ennek az embernek a társaságában voltak. Én az Úr jelenlétébe akarok lenni, mert olyan bölcs akarok lenni, mint ő. Úgy akarok beszélni, élni, mint ő. Úgy akarok gondolkodni, mint ő. Hát a lehetetlen szeretném megtenni vele. Ezért üldözöm én a szentséget.
So as a minister, do I want to appease your conscience and say, don't worry about holiness? We're all flesh, just do the best you can.
És akkor tudod, a szolgálók vannak, akik mondják, hogy ja, ne aggódj a szentség miatt, hát a test az erős, tudjátok. Tedd meg, amit tudsz. Mert nem értik azt, hogy az ő jelenlétében, ha jelenik az ember, akkor megvan a lehetősége arra, hogy olyan bölcs legyen. Mint ő, és azt mondja, hogy tehát van egy olyan út, ami jónak tűnik az emberek szemei előtt, de a vége az a halálra menne. És én, mint szolgáló, én azt szeretném, hogy elmondom nektek az igazságot azért, hogy élvezni tudjátok az Úrral ezt a közösséget.
To conclude, watch this.